Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ki az, aki emlékszik John Punch-ra. És ki tudja, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy valakinek azt mondják, hogy annak jó nagy a háta. Tehát, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy azt mondják valakire, hogy annak nagy a háta. Lehet ugye fizikailag azt mondani, hogy nagy a háta. Johnnak elég nagy a háta. De van egy olyan, amikor valakinek olyan nagy a háta, hogy ő kapja mondjuk az ütéseket, vagy ő az, aki megvédi a többieket, mondjuk akiket rábízott az Isten. Most egy olyan ember szeretnék bemutatni nektek, akinek nagyobb a háta, mint a Johnnak, és ő nem más, mint az én főnököm, Pap János, a Magyarországi Baptista Egyház misszió igazgatója. Ugyanis, hogyha bármit olyat teszünk, ami valakinek szemébe szálkát okozna, akkor a János hátán verik el. Ezért nagyon nagy háta van neki, és a Jánostól, tehát hogyha nem is tudod, azért mi tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon finomított verzióban jön tovább. Tehát olyan, amikor bejön egy ihatatlan mérgező víz, és akkor János megszűrés utána nekünk adagolja, hogy gyerekek, így kéne, úgy kéne, úgy kéne. Úgyhogy köszöntsétek nagyon nagy szeretettel Pap Jánost, aki az igét fogja hirdetni. És János, meg is kérlek akkor, hogy hirdesd az igét itt közöttünk.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Nem is tudtam, hogy bemerítő medencét húztatok fel ide a tábor közepére, amikor érkeztem, elkezdtem gondolkodni, mi történt itt a héten, vagy hogyan is mentek ezek a dolgok. Eszembe jutottak helyzetek, amikor bemerítésre készültünk a korábbi szolgálati helyemen. Volt iskolai medence, nyitott városi medence, folyó, part, patakpart, mindenféle variációban volt részem, de még ilyen nagyszerűen felállított tábor középére rakott bemerítő medencével nem találkoztam. De lehet, hogy még erre nem volt használva, de még nincs vége a napnak. Örülök annak, hogy jól látni benneteket, jó a légkör, még akkor is, hogyha, ahogy hallom, hogy egységesen meggyújtottátok a tanítást éjfélig, vagy 2 óráig, vagy 3 óráig, nem tudom pontosan mikor, ki mikor feküdt le, úgyhogy kell, hogy megfelelő frissességgel rendelkezzünk. Ehhez segítségként egy történetet hadd mondjak el Ákostól, nem német Ákostól, őrbottyám, hanem a másik Ákostól. Ő mondta el azt a történetet egyszer, hogy beült a Passió filmnek a megtekintésére, és beült elé egy fiatal pár, aki a hölgynek a végtagjai, azok műanyagban végződtek, és hát megfelelően ki voltak készítve, és rákészültek, megnézik ezt a filmet, de nem igazán voltak ebbe a világba tartozóak. Így, ahogy ment előre a történet a Passió, ugye a lány mondta, hogy amikor az ostorozós jelenet jött, azt mondta, hogy ezt ő már nem bírja nézni, és erre megszólalt az úr mellette, és azt mondta, nyugodj meg, ő a főszereplő, nem hal meg a végéig. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy a mai főszereplő az él, ahogyan ti is ezt tapasztaltátok. Ma az Isten igéje akar szólni hozzátok, és ehhez szeretném, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat Márk evangéliumánál. Márk evangéliuma 14. fejezeténél, és innét a 32. verstől kezdve fogom olvasni veletek együtt. Tehát Márk 14, 32-től olvasom. Maradjatok ülve, most így olvassuk ezeket az ígéket. Tehát Márk 14, 32. Ekkor arra a helyre értek, amelynek a neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz. üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, aztán rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és virrasszatok. Egy kissé tovább ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Simon, alszol, nem voltál képes egyetlen órát virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég, eljött az óra. Imé átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van, aki engem elárul. Nem azért választottam ezt az ige szakaszt, mert ebben arról van szó, hogy virrasszatok, meg hogy ébredjetek. Így a hétnek a virrasztásai és az ébredései után egy ilyen vasárnap reggelre, hanem azért is, mert ez tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának az előtörténete, ami a Gecsemánéban ott lezajlik, de benne van minden. Benne van az, ahogyan az Úr Jézus oda szánta az életét, értünk, ahogyan keresztül ment azokon a fázisokon, hogy önfeláldozó módon oda szánja az életét, és megküzdjön azokkal a benne, meg körülötte ható erőkkel, amikkel szembe kellett néznie. És igazából van ennek egy olyan mozzanata, egy olyan gondolata, amit szeretnék kiemelni, ez pedig arról olvasunk, Jézus így imádkozik, atyám, ha lehetséges, és minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, ne kelljen kiinnom. Én három pohárról, vagy három kehelyről szeretnék szólni ma délelőtt közöttetek. És aztán majd fogjuk venni a poharat. Ez a három kehely először is az Úr Jézus Krisztusnak a kelye, amit neki ki kellett innia. Azt mondja, hogy szeretné elkerülni. Minden porcikája ezt sugározza, ezt akarja, hogy nem. De az engedelmesség, az odaszánás, az Isten iránti és az emberek értünk, veletek érzett szeretete azt mondatja, hogy igen. De mi is volt ebben a pohárban, ebben a kehelyben, amit ki kellett neki innia? Mi volt az, amivel szembe kellett neki néznie? Szeretném, hogyha néhány dolgot megnéznénk ezek az igék alapján is, hogy mik voltak azok, amik benne találhatóak voltak Jézus kelyhébe. Nézzük az elsőt. Fájdalom, félelem, szomorúság. Fájdalom, félelem, szomorúság. Szembe kellett neki ezzel néznie. Fájdalom egyfajta fizikai fájdalom. Félelem, hiszen emberből volt, és ezért attól a szenvedéstől, attól az úttól, ami rávárt, volt benne egy félelem, így is olvassuk, hogy rettegni és gyötrődni kezdett. Még Jézus is tudott így érezni. És volt benne egyfajta szomorúság, egyfajta mély fájdalom. Hiszen amikor szenvedett, amikor fájdalmat érzett, akkor ez nem pusztán valami fajta fizikai megbántás volt, fizikai erőbehatás volt, hanem az a fajta fájdalom, amely a te meg az én elrontott dolgaim, bűneink miatt volt benne, rajta. Gondoljatok bele, hogy amikor egy-egy helyzetben érzitek tetteiteknek a súlyát, valamit rosszul csináltatok, és rátok nehezedik. Milyen nehéz teher az, és milyen belső lelki fájdalmat, gyötrést okoz az, amikor az ember egy-egy elrontott dolga ránehezedik. És gondoljatok bele abba, hogy hatványozottan, elképzelhetetlenül nagy módon jelen volt ez Jézusban. Ott volt rajta a népek háborúinak a nyomása, a bűnök, az öldöklés, a gonoszságnak a nyomása. Ott volt benne Néró és a római császárok és a római császárság minden bűne. Ott volt benne a korai papságnak minden gonoszsága és tisztátalansága, vagy éppen a pápaságnak. Ott volt benne a reformáció korának szörnyűségei, beleértve még a híres reformátoroknak, mondjuk Luthernek vagy Calvinnek is, az anabaptistákat vagy más reformereket üldöző tetteinek, akár öldökléseinek is a terhe. Ott volt benne a világháborúnak az iszonyata. Ott volt rajta Jézuson azoknak az embereknek a jajkiáltása és szenvedése, akik ártatlanul szenvednek akár a mai nap. És ott volt benne rajta az a fájdalom, amit a te meg az én bűneim és gonoszságaim, talán csak kicsiny kis rossz odaszólások, de mégis fáj neki és fáj neked is, ha belegondolsz. Mindez növelte az ő fájdalmát. Benne volt abban a kehelyben. Irtózatosan mély volt az a kehely. Az áldozatnak a súlya, ami ott volt rajta. A kereszt valahány kiló lehetett. Sokkal nehezebb volt az, amit hordoznia kellett. Ahogyan az előbb említettem ezeket. Ezeket a terheket, amikkel szembe kellett néznie Jézusnak. Aztán ott volt benne a meg nem értettségnek a nyomása. A meg nem értettségnek a nyomása is benne volt ebben a kehelyben. Hány ember értette akkor, amikor Jézus odaáldozta az életét, hogy mit tesz? Igazából senki. Amikor csinálsz valamit, és az egész családodban, vagy az ismerőseid, barátaid közül nem mondhatod el senkinek, hogy igazán miért teszed, és meg nem értenek téged azért, amit teszel. Milyen nehéz dolog az, szembe menni egy ilyen hatással, egyfajta meg nem értettséggel. Ez is egy teher, ez is egy keserűség lehet. És Jézus kelyhében ott volt az, hogy a legtöbbet és a legnagyobbat teszi. A világ történelemnek, a világnak a fordulópontja az, ami akkor ott zajlik. Egy kicsin gyermek születésének ott örülnek a bábánk, a szülőszobában, az apuka igyekszik elvágni megfelelő ponton, hogyha ott van azt a bizonyos köldökzsinort, és örvendeznek. És ő ott van. És ennél sokkal többet, hiszen nem egy életet ment meg, nem egy élet születik, hanem a világ születhet újjá. És senki nem érti. Senki nem érti. Jézus kelyhében benne volt ez is. Aztán benne volt abban a kehelyben a saját akaratának az ellenállása is. Jézus Isten fia, Isten, Úr Jézus Krisztus. És egyben ember, emberből volt. És ahogyan a zsidókhoz írt levél szerzője írja, hogy egészen olyan lett, mint mi. Meg tud érteni bennünket. Benne is hatottak azok az erők, amik benned, bennem, bennünk hatnak. És természetes módon ott volt benne egyfajta ellenállás. Ezt én nem akarom. Ráadásul senki nem ért meg. Atyám, ha lehetséges, és neked minden lehetséges, vedd el tőlem, távolítsd el tőlem ezt a poharat, ezt a kelyhet. Nem akarom nézni, nem akarom meginni, nem akarom kiinni. az ő saját akaratának az ellenállását is le kellett győznie. Nemrégiben, ahogy a Balaton partján pihentünk, egy családot figyeltem, megérkeztek, kipakoltak a fűre mindenféle eszközzel, és a kisfiú mindjárt hangosan elkezdett kiabálni, apu, vigyél bele a vízbe! Ez néhányszor elismételte, mindenki hallotta már a környéken. Aztán az édesapja láthatóan nagyon fáradt volt, és azt mondta, kisfiam, hideg a víz, majd később. Hát a fiú folytatta, mert türelmes olyan módon állt a dolgokhoz hozzá, szóval mondta magáét. A feleség unta meg a dolgot, és azt mondta, hogy vidd már bele a vízbe. Erre folytatódott a feleség és a férj között a vita, hogy hideg a víz, vagy hogy fáradt vagyok, vagy hogy te foglalkozz a gyerekkel. És lassan már úgy kezdett felforrulni, nem a víz, hanem a hangulat kint a parton, amikor megoldódott a helyzet, mert a család, a nagy családnak egy másik tagja, talán valami rokon, fiatal ember lehetett, aki úgy döntött, hogy nem túlságosan hideg a víz, mondta, hogy majd ő elviszi. Szóval elvitte a kisfiút a vízbe. Figyeltem ezt a szituációt, és hányszor megtörténik az. Semmi gonosz dolog nem volt itt. Csak egyszerűen az, hogy a kisfiúnak az volt az akarata, menjünk már bele a vízbe, ha egyszer itt vagyunk. Az apukának az volt az akarata, hogy pihenjünk végre már, ha egyszer itt vagyunk a Balaton parton, és hadd olvassam el azt az újságot, amit megvettem. Az anyukának meg végre egy kicsit szabaduljak már meg ettől a gyerektől, foglalkozzál most már te vele, én is pihenni szeretnék. Mindenkinek megvolt maga akarata. És aztán nem tudták megoldani ezt a helyzetet önmaguk. Hányszor és hányszor szembesülünk azzal, hogy ott van bennünk a saját akaratunk. És Jézusnak is volt egy saját akarata. És ezzel a saját akarattal, kihívással kellett szembe mennie, akkor, amikor azt mondta, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, atyám. És végül, bár nem csak ezek, de ezeket hadd emeljem ki, benne volt ebben a kehelyben, Jézus Krisztus kehelyében, amit ki kellett innia, a magánynak a nyomása. Hogy egyedül volt. Hogy teljesen egyedül volt. Hogy elérkezett az a pillanat, amikor a kereszten még azt is kellett mondania, hogy atyám, miért hagytál el engemet? Még te is elhagytál. Az, hogy elhagytak a tanítványok, széjjel futottak, tudtam előre. Meg is mondtam nekik, ez lesz Péter. De még te is. Teljesen egyedül vagyok. Rettenetes dolog, valami olyan fontos dolgot tenni, ami sokaknak fontos, és senki nem érti meg, és ráadásul egyedül vagy, és egyedül kell megtenned. Ez a magány nyomása, amely ott volt Jézuson. Benne volt mindez az ő kelyhébe. Krisztus áldozata ilyen értelemben is egy nagyon mély áldozat. És ha belegondoltak, sok-sok minden még, amit lehetne megnézni. Van azonban egy másik kehely itt mellettem. Ezt a kelyhet úgy hoztam, hogy szeretném, hogyha most valaki kiemelnének belőle egyet-egyet, majd segítséget kérek, jó?
Thank you.
ugye milyen szimpatikus volt ez a kehely. Vagy legalábbis sok ember számára szimpatikusabban hangzik, mint az előző. Mert könnyű, gyors siker, ismertség, minden mindig megbecsültség. Egy amerikai nagybácsi, aki mindig segít, aki velünk van, aki kiúz bennünket a csávából. Nagy hatalmú, talán azt is lehetett volna írni, hogy nagy, sok pénzű. Sokféle dolgokat megvalósíthatunk korlátok nélkül szabadságban. Tudjátok, a Bibliában, Korintusi levélben olvasunk, Pál, amikor beszél az úrvacsoráról, említi az ördög kelyhét is. Az ördög kelyhe. Hadd legyen most ez jelképesen. Nagyon-nagyon sok ember iszik belőle. Néhányan csak néhány kortyot próbálnak. Vannak, akik abból kívánnak jól lakni, jót inni, megélni. Az ördög kelyhe is vonzó, gyors sikert és lehetőségeket kínál. Fájdalom és küzdelem nélküli élet. Milyen nagyszerű dolog ez. De higgyétek el, ez egy lelki értelembe vett alvás, lelki értelembe véve egy tunyaság, amiben az az ember él, aki el akarja kerülni mindig a fájdalmat és a küzdelmet. És csak valami fajta szép, könnyű életet keres. Vagy könnyű, gyors siker. Spurgeon egyszer ezt írta a lustaságról. Én nem tudom, hogy van-e valaki itt közöttetek, akit ez a dolog megkísért, de ezt írta. Pocsolya, amelyben megdöglik a hal és elmenekül a béka, vagy máskor azt mondta, hogy a nyulak nem futnak az alvó kutyák szájába. Megkísért bennünket az, körbevesz bennünket az, hogy egyfajta könnyű, gyors sikert, vagy könnyű életet keressünk magunknak. És ez fájdalom, vagy küzdelem, munka, vagy bele mindent beleadás nélküli élet. Ez az ördög kelyhének tartalmához tartozik. Ismertség, népszerűség, állandó megbecsültség. Olyan, akit valahol valakik mindig tartanak a kezükön. Ez így nincsen. Nem ilyen az élet. De sokan ezt keresik, ezt kutatják, kortyolják. Önmagvalósítás szabadon, mindenféle korlát nélkül. Olyan korban élünk, amikor én tudom, hogy ezek a jelszavak talán túlzónak is hatnak közöttetek, és talán túlságosan ismertnek is látszanak, de mégis így van, hogy egy olyan világban élünk, amely tele van emberi önzéssel. És tele van a korlátoknak az el nem fogadásával. És ezzel való szembe szállással, küzdelemmel, harccal. Nemrégiben hallottam a rádióban, hogy Párizsban vagy 50-100 fiatal tört zúzott, amiért az egyik barátjukat az előző nap a rendőrség a letartóztatás közben valamilyen rossz fát tett a tűzre, és valahogy megsérült ez a fiatal. És ezen felbőszültek a többiek, és törtek, zúztak, autókat gyújtogattak fel. A válasz egy ilyen élet, hogy korlátok nélkül teszem azt, tegyem azt, amit gondolok. Önzés. De ha közelebb jövünk a mi életünkhöz, a ti életetekhez is. Tele vagyunk azzal a helyzettel, azokkal a kísértésekkel, azokkal a lehetőségekkel, hogy a Krisztus kelyhéből igyunk, Krisztus után menjünk, őt kövessük, vagy a saját önzéseinket, a saját akaratunknak a megvalósítására törekedjünk mindenféle helyzetben, mindenféle körülmények közepette. Gyülekezeteken belül, családokon belül, baráti társaságokon belül jellemző lehet ez a helyzet. Ami nekem jó, amit én szeretnék hallani, amire nekem van szükségem, azt akarom elvenni. azt tegyék velem, amit én szeretnék. Azokban a környezetekben, abban a környezetben szeretnék élni. Teremtsék meg nekem. Az ördög kelyhe sokféle módon ott van, sokfelé megtalálható. Jó akaratú, rendelkezésre álló amerikai nagybácsi, aki mindent megsegít, mindenben, helyzetben megsegít. Kinek a népe, kinek a gyermeke vagyunk? Kihez tartozunk? Kihez tartozol? Ez a hét sokféle üzenetet tartalmazott a számodra. És most itt van két kehely, Jézus Krisztus kelyhe, amely persze nem csupán ezeket tartalmazta, hanem látta benne és mögötte Krisztus a kereszt halálon keresztül téged és engem. Látta az Isten országát, amely telve lesz azzal, azokkal, akik ezen keresztül, az ő áldozatán keresztül jutnak el az Istenhez. Bűneikből való megszabadulás által. De meg kellett innia ezt a kelyhet. És van az ördögnek a kelyhe, amely csábítóan néz ki, amely sokféle lehetőségeket rejt, de amely végül megkeseríti a gyomrot, és elveszi az életet. Pál így ír erről, nem írhattok egyszerre az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehet egyszerre így is, meg úgy is. Nem lehet egyszerre önzetlenül élni, meg önző módon is élni. Nem lehet egyszerre szabadosan élni, meg Krisztus rabságában élni. Vagy. Krisztus áldozata, Krisztus szeretete vonz bennünket. És van itt egy harmadik pohár is. Harmadik kehely. Ez a tiéd. Egy üres papír van benne. Mert hogy én nem tudom, hogy mi vár rád. Mit tartalmaz a te kelyhed? Hogy miből raksz bele, melyikből akarsz önteni, a Krisztus italából, vagy az ördög a kéből bele, azt neked kell eldönteni. De hogy mit tartalmaz a te kelyhed, amit neked kell kínni, ezt te tudod. Illetve te sem tudod, hanem majd kibomlik. De döntések sorozatán múlik így az életed. Döntések sorozatán, hogy Krisztust választod, és aztán újra és újra Krisztust választod. Neki engedelmeskedsz, és aztán újra és újra neki engedelmeskedsz. Az önzés helyett az önzetlen, a szabadosság helyett a Krisztus szabadsága és egyben a Krisztus rabszolgaságát választod-e? Kész vagy-e azt az utat elfogadni, amit ő jelölt ki a te számodra, ahogyan Krisztusnak is kijelölte az Atya, és azt mondta ott, abban a percben, abban a nehéz pillanatban, hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg, Atyám. Tudjátok, sok gyülekezetbe, sok családi körbe, testvéri körbe megfordulok, és sokszor van, amikor örömteli dolgokról beszélünk, és sokszor vannak, amikor komoly problémákról, terhekről, bukásokról, szolgálattevőnek vagy tevőknek a bukásáról, egy-egy gyülekezetnek a belső terhéről, gondjairól, egy-egy családnak a szétszakadásáról, vagy egy családnak a belső viharairól, nehézségeiről, segítségre van szükség. És a segítség valahol ott van, hogy mi emberek, mi kívülről nem tudunk senkit bölcsé tenni, megváltoztatni, megjavítani. A kérdés az, hogy kész vagy-e, kész-e az adott ember, aki abban a helyzetben van, Krisztus mellett dönteni, és a Krisztus poharából inni. Azt kiinni. Hogy az ő pohara azt tartalmazza, ami az Isten akarata szerinti. Nem mást keres, nem másból tölt, nem más irányba megy. ezen a délelőttön urvacsorai közösségben leszünk együtt. Isten igéje szólt hozzátok. Ebben az igében sok-sok üzenet van. Azt látjuk, hogy Péter, János és Jakab, akik Jézusnak egyfajta szűke tanítványi köréhez tartoztak, belső csoportjához, köréhez, ők sem értették meg Jézus belső harcát ott a Getsemáné kertjében, amikor ezzel a helyzettel, ezekkel a kérdésekkel tusakodott, és elaludtak, belealudtak ebbe a dologba. És aztán Jézus ébrezgeti őket, és nagyon érdekes az, amikor visszatér, alva találja őket, és ők a kérdésre, Jézus szavaira egyszerűen nem tudnak mit felelni. Tudjátok, amikor nem vagyunk a helyünkön, nincs rendben az életünk, akkor nincs mondani valunk, nem tudunk mit mondani. Akkor nem tudunk mit válaszolni Jézusnak. De Jézus ilyenkor is megszólít. És azzal szólít meg, hogy ébredjetek! Ébredj rá arra, hogy nem babra megy a játék. Jövődről van szó. Arról a jövőről, hogy mit fog tartalmazni az életed. Nem mindegy, hogy mi van a kelyhedben, mi lesz a jövődben. Honnan töltögetsz? Ébredj fel, ne csupán sodródj az élettel. Ébredj rá arra, hogy a te döntéseden is múlik, hogy hogyan, ki mellett döntesz. És nem csupán itt egy nagyszerű tábor, nagyszerű zenei szolgálatában, különleges helyzetében, hanem a mindennapjaikban. Spurgeon mondta szintén azt, hogy a legnagyobb harcokat az én magányomban, a csendjeimben éltem meg. Te is lehet, hogy amikor egyedül vagy, akkor harcolod meg a legnagyobb harcaidat. De ébredj fel, ébreszti Jézus. Ébresztés menetelre, indulásra ösztökél. Arra föl akar ébreszteni, hogy lásd, hogy mi az, ami vár rád. Most, amikor majd urvacsorai közösségben leszünk, ez az urvacsorai közösség ilyen értelemben is egy meghívás. Ébredj fel, aki alszol, nem csak az éjszakai kevés pihenés miatt, hanem a lelkedet hadd szólítsa meg az Isten. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Isten tegye ezt meg bennünk, és segítsen bennünket abban, mindannyiunkat, hogy az Úr pohara, meg az ördögök pohara között tudjunk választani, és ki tudjuk inni azt, ami a mi kelyhünk, ami a mi dolgunk. És tudjunk igent mondani minden helyzetben, úgy, ahogyan Jézus igent mondott. Atyám, nem azt akarom, hogy az legyen meg, amit én akarok, hanem az, amit te. Maradéktalanul, teljesen. Szeretném, hogyha most elcsendesednénk. És szeretnék veletek imádkozni, és arra kérlek, hogy te is imádkozz velem a szívedben, és mondd el az Úrnak az ő megszólítására te válaszodat. Visszatért ő is, mint ahogyan Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz az imádsága után. Oda ment hozzájuk és megszólította őket. Így megszólít most téged is. Ébredj! És a kérdéseire válaszolj. Mit akarsz tenni? Hogy akarsz tovább menni? Mi az, amit akarsz, hogy az életedben ott a te poharadban benne legyen. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy Jézus küldted elértünk. Hogy ő Isten formájában egészen emberré lett. És hogy ő nemet mondott újra és újra az ördög poharának, az ördög csábításának. És kiitta a kelyhet teljesen és egészen, ami rávárt. Mindazokkal a szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal szembenézett, mert szeretett, mert meg akart menteni, mert azt akarta, hogy az övéi, a tiéd lehessünk. Köszönjük az ő szeretetét, köszönjük az ő áldozatát. És azért imádkozom most, Uram, hogy mindannyian, akik itt vagyunk. Hadd tudjunk éberen, látva a valóságos döntési helyzetünket, melletted dönteni. Itt és most. És ezek után nap mint nap. Hogy szembeszállni a saját önzéseinkkel. Szembeszállni a saját zabolátlanságunkkal. Szembeszállni a saját különböző kísértéseinkkel. Vigyázni és imádkozni és hozzád fohászkodni, hogy a te akaratod valósuljon meg az életünkben. Hogy az lehessen, az történhessen meg, amit te akarsz. Uram Jézus, légy itt mindannyiunkkal. És add, hogy akik fontos döntést hoztak ezen a héten, abban megerősödhessenek. Hogy akik fontos döntést hoztak melletted, azok tudják vállalni, kiinni teljesen ezt a kelyhet. Annak az örömét és annak a terhét is. És köszönjük, Atyánk, hogy eközben meggazdagítasz bennünket. Mert benned élet van, szabadság van, teljesség van. Köszönjük, Jézus, hogy általad lehetséges, hogy a mi imáink meghallgatásra nyernek. Amen. Most egy éneket fogunk énekelni, a zenészek fognak ebben segíteni nekünk. Az ének eléneklése után az úrvacsorai közösségre kerül majd a sor. Az ének eléneklése alatt szeretném azt kérni, hogy a tábornak néhány vezetője, akik szolgáltak felétek az elmúlt időszakban, jöjjenek ide mellém majd, mert aztán az úrvacsorai közösség egyfajta rendhagyó módon, tekintetbe véve a tábornak a jellegét, a helyzetét, fog majd zajlani. Úgy fog történni ez, hogy néhány bevezető gondolat után fogom kérni azt, hogy gyertek folyamatosan majd előre, és vegyétek a kenyeret, illetve vegyétek a poharat majd. És miközben ezt teszitek, eközben találkozzatok azokkal is, akikkel együtt voltatok az elmúlt héten. Megölelhessétek egymást, kezet foghassatok egymással, megköszönhessétek az Úrnak és egymásnak is azt, hogy így lehetünk közösségben. És aztán majd helyetekre ülve imádságban Istennek elmondhassátok azt, amit éreztek. Tehát az ének alatt fogom majd kérni néhány vezetőnek azt, hogy jöjjön ide előre, mellém, és aztán pedig majd jön néhány bevezető gondolat után az úrvacsora, amit majd itt elől lehet folyamatosan elvenni az úrvacsorai közösségben. Énekeljünk most.